Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök, a Demokratikus Koalíció elnöke, a beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, délelőtt 10 órától rögzítettük. Miniszterelnök úr, örülök, hogy elfogadta a meghívást. Hogyan vesznek részt a Demokratikus Koalícióból a közös főpolgármester jelölt kampányában? Ezt közepén vagyunk.
Az a stáb, ami szervezi Karácsony Gergely kampányát, az egy alapvetően közös stáb. Ott ülnek a jelölő szervezetek képviselői, mi is, és van egy állandó kapcsolat a politikusaink között. Karácsony és közöttem, Karácsony és Molnár Csaba, Karácsony és Dobrev Klára között. És hát mindenki persze készül alapvetően utolsó 2-3 hétre, az a legizgalmasabb.
Mit kell tenni az utolsó 2-3 hétben mást, mint amit most csináltok? Most gyűjtötték az ajánlásokat, az kész.
Igen, hát ugye nagyjából tudjuk, hogy a legtöbb választáson, és itt különösen így lesz a választók meglehetősen nagy része, nem is az utolsó 2-3 hétben, hanem az utolsó héten dönti el, hogy elmegy egyáltalán szavazni, és kire szavaz. Az a legintenzívebb rész, és ott kell nagyjából beállítani majd, de ez elsősorban a jelöltnek a dolga, az ő politikai, hogy mondjam, ízlésének, szaglásának a kérdése, hogy a két nagy közelítési lehetőség, hogy mennyire beszélünk várospolitikáról, Budapest hétköznapi életéről, és mennyire a nagy országos hatalmi kérdésekről, hogy ne a Fidesz jelöltje vezesse a fővárost. Hogy a kettőből melyiken lesz inkább hangsúly utolsó egy-két hétben, ezt Karácsony Gergelynek kell eldöntenie.
Eldöntheti ezt egyedül? Azért vannak körülötte a közös jelölő szervezetekben olyanok, akik többet szagoltak már a politikából, ezen a szinten, mint
én. Igen, de tudja, itt a fő felelősség mindig a jelölt is, ez így is van rendjén. Akik körülötte vannak, mi is segítünk tanácsokkal, de a végén nem vitathatja el senki sem az ő jogát és kötelességét, hogy döntsön.
Személy szerint hogyan fog részt venni ebben a kampányban?
Nagyon intenzíven, sok-sok-sok jelenléttel, fizikai értelemben is, meg hát természetesen az internet különböző felületein, az Instagramtól a Facebookig.
Karácsony Gergely, mennyire a Demokratikus Koalíció és mennyire a többi közösen jelölő politikai szervezet jelöltje? Van-e valami arány ebben?
Nem hiszem. Szerintem jót tett a jelöltnek, hogy egy érdemi dilemmával szembesítő előválasztáson nyerte el a végső jelölés lehetőségét, és innentől kezdve én nem tudom, hogy valaki mérics kérje, mi nem. Tehát én nagyon jó érzéssel fogadom el ennek az előválasztásnak az eredményét, miután találkoztunk személyesen többször is, és nagyon világosá tettem, hogy innentől kezdve érdektelen az előválasztáson, kik itt támogatott, ma egy jelöltje van, remélem, hogy győzelemre esélyes jelöltje van az ellenzéknek, Talós Istvánnal szemben, Karácsony Gergely.
Miért bizonytalanodott el Karácsony Gergelyben? Volt egy ilyen idő, azt mondta, hogy elfogyott mögüle az erő, ráégett a zuglói parkolási botrány, nem tudott mit kezdeni Puzsérral, elment mellőle a támogatás.
Nézze, a döntés után vagyunk, és eszemágában nincsen azokat a vitákat újra kinyitni, akár csak azokat az érveket megismételni. Mi azt mondtuk, hogy ebben az előválasztásban részt venni kívánó budapestiek döntsék majd el, hogy ott akkor kinek a dilemmái voltak helytállóbbak, vagy kevésbé helytálló. Ezt eldöntötték a budapestiek, innentől kezdve azt gondolom, hogy nekünk az a dolgunk, hogy őt segítsük, hogy nyerje meg ezt a választást.
Tévedett, amikor azt mondta, amit akkor az elbizonytalanodás idején mondott, vagy más szagolt csak?
Minden többes jelölésnek az a vége, hogy valaki megnyeri ezt a versenyt. Biztos, hogy mi más szempontokat hangsúlyoztunk akkor, de úgy helyes, hogy ilyenkor hallgatunk, hogy mi a választóknak a döntési rész szavára, ők meg ezt eldöntötték.
Kívülről nézve úgy tűnt, hogy Kálmán Olgát, a DK főpolgármester jelöltjét az előválasztásba személyesen Dobrev Klára dobta be, indította el. Így volt-e, és ha igen, akkor jó ötlet volt-e innen nézve?
A Demokratikus Koalíció tényleg úgy működik, én sokszor elmondtam, hogy a legfontosabb politikai kérdések túlnyomó részben, azaz elnökségben születnek meg, ott dőlnek el. Én személyesen ebben általában kurz szerepet vállalok. Olgát én kértem fel, én tárgyaltam vele, nekem mondott igent. És kétségtelen, hogy sok hasonlóság van Dobrev Klára jelölése és nagyon sikeres szereplése, és Kálmán Olga akkori jelölése között. Igen, hangsúlyozni akartuk, ahogyan Kláránál ez nagyon sikeresen működött, hogy új szereplőket is bekívánunk vonni a politikába, és nagyon szeretnénk, hogyha több nő benne részt ebben a politikában. Ez semmi más nem volt, mint ennek az elemnek a hangsúlyozása, hogy végül arra kértem Klárát, hogy ő mutassa be a jelöltet.
Szerepel a terveikben továbbra is Kálmán Olga?
Én nagyon szeretném, hogyha Olga végül úgy döntene, hogy politikusi pályára lép. Én úgy látom, hogy közel van ő ennek a dilemmának az eldöntéséhez, de neki kell dönteni, és ha döntött, akkor ő fogja elmondani a nyilvánosságnak.
Érvel mellette?
Természetesen.
Mivel érvel mellette? Veszélyes, ingoványos terep, nem nagyon szokás onnan már visszajönni.
Ön szereti a rádiós újságírást, azt mondják, hogy nem is rossz benne. Én az én hivatásom a politika, és azt gondolom, hogy a világ egyik legizgalmasabb hivatása, fantasztikus dolog politikusnak tenni, nagyon nehéz. Én azt gondolom, hogy lényegében minden megvan Kálmán Olgában ahhoz, hogy ő sikeres politikus legyen. De igaza van, ez az ő életét sok-sok évre eldöntő döntés lesz, ezért nem baj, hogyha alaposan megfontolja.
Hogyan működnek együtt Dobrev Klárával politikai ügyekben, a családban? Ilyen együttműködésre utoljára, ha jól emlékszem, Torgyán József és Torgyán Józsefné Cseh Mária idején volt példa, ilyen magas szinten. Máshol persze alacsonyabb szinten lehet.
Nem túl hizelgő a hasonlata, mondom.
Nagyon némi, jó együttműködés.
Nem iróniával. Mi ezt meglehetősen jól el tudjuk választani. Meglehetősen jól. Természetesen a, hogy mondjam, minden bizonnyal, minden szülő egy sor olyanról beszélget otthon a gyerekekkel, ami az ő szakmája. Hát miután mind a ketten politikusok vagyunk, a mi világunkban régóta, közleti kérdések, amelyek a legtöbbet a családi asztal körül szerepelnek. De a döntésekben a Klára tekintettel, hogy nem elnökségi tag, és erre azért szigorúan vigyázunk, hát ugye nagyon mérsékelten és áttételesen vesz részt, és az is igaz, hogy azt meg kellett tanulnia elsősorban neki, hogy a mi magántermészetű viszonyunk az más, mint a politikai kapcsolatunk. Volt innen az elején, amikor egyszer-kétszer azt kellett neki mondjam, nagyon nyugodtan, hogy Klára, most nem a férjeddel beszélgetsz, most a pártelnökkel beszélgetsz, és ez a pártnak az álláspontja, ezt kell képviselni.
Miért kell arra vigyázni, hogy lehetőleg ne legyen elnökségi tag, amikor az köztudott, hogy annak van a legnagyobb szava, aki a vezetőhöz a legközelebb van. Nincsen senki közelebb a pártvezetőjéhez, mint a felesége nyilvánvalóan.
Részint nem kell erre vigyázni. Tehát ha Klára egyszer úgy fogja gondolni, hogy ő indul az elnökségi tagságért, akkor úgy fogja gondolni, és megméreti magát. Jövő tavasszal lesz erre lehetősége, mert tisztújítás van február-márciusban. Arra kell vigyázni, hogy a magántermészetű viszony és a közöttünk lévő politikai természetű viszony, ez ne keveredjen össze. Az, hogy mi beszélünk a szakmánkról, életünkről, Magyarországról, ez természetes. Az nem lenne természetes, hogy azt az informális viszonyt, ami egy férj és egy feleség között van, azt átláthatatlan, ellenőrizhetetlen módon beforgatjuk egy politikai viszonyba. Senkinek nem engedem meg, hogy rám nyomást gyakoroljon. Velem lehet beszélgetni politikáról, de azt a jogát az elnökségnek, hogy ő dönt, azt senki nem kérdőjelezheti, meg is nem veheti el.
Beszéltek-e már arról, akár otthon, akár az elnökségből, hogy a következő parlamenti választáson a DK listavezetője ki legyen? Messze van még, de fel kell készülni rá.
Nem, nagyon nem. És én tudom, hogy a Klára politikai szereplését sokfajta találgatás és a jövőre vonatkozó jóslat veszi körül. Ez is így természetes, nincs ezzel semmilyen baj.
Sikeres európai parlamenti választási kampány.
Így van, de ugye, és akkor, hogy mondjam, maradjunk tárgyszerűek. Nagyjából azt tudja a választó, azt tudhatja a választó Dobrev Kláráról, hogy nagyon jól szerepel általában különböző politikusi beszédhelyzetekben. Utcán, fórumon, rádióban, televízióban. Ez nagyon fontos képesség és adottság. Azt gondolom. De a politikusi szakmának szerintem a 20%-a. Emögött a nagyobb része a politikusi szakmának, az kevésbé látható választók számára. Milyen döntésekben hogyan vesz részt? Egészen pontosan mit képvisel a vitákban? Hogyan képes együtt tartani szervezeteket? Hogyan igazodik ki bonyolult emberi politikai viszonyok között? A Klára most azon az úton jár, és azt hiszem, hogy sikerrel fog ezen járni, hogy bebizonyíthatja, hogy ő a politikusi szakmának ezt a kevésbé látható, de legalább olyan fontos részét is elsajátította.
Ezt az Európai Parlamentben fogja elsajátítani, vagy itthon fogja elsajátítani? Két teljesen más pálya.
Mind a két helyen. Mind a két helyen. Az Európai Parlamentben alelnökként neki rendkívül összetett politikai feladatai lesznek. Meg fogjuk látni. Azt remélem, hogy sikerrel ő ezt meg fogja oldani, és úgy látom, hogy kényesen ügyel arra, hogy a saját választókerületében, azt Magyarországnak hívják, aktív maradjon, nyilván időbeli korlátokkal, kedd és csütörtök között általában Brüsszelben, vagy Strasbourgban van, marad a hétfő és a hétvége. Akkor pedig, ha lehet, akkor Magyarországon mozog, szerepel, találkozik emberekkel, vállal különböző programokat.
Ha nem keverik a hivatalos és a személyes viszonyt, mint pártelnök és mint európai parlamenti képviselő, van valamilyen teljesítmény elvárása vele kapcsolatban? Ez néha a pártoknál föl szokott merülni, hogy mit csinálnak az európai parlamenti képviselők.
Abszolút, abszolút. Szóval a politika az egy állandó versengése álmoknak, ideáknak, szándékoknak, programoknak. Klára nem merülhet el az elegáns brüsszeli, kicsit távolságtartó, bürokratikus világban. Azt kell neki onnan is megmutatnia, hogy egy nagyon más Magyarországot, nagyon más Európát képvisel hitelesen, mint a mai magyar kormány, Orbán Viktor kormányfővel az élen, és hogy ő ennek a másnak a képviseletében sikereket ér el. Volt neki egy programja. Európai minimálbér, családi pótlék, gyermektámogatás. Meddig tud eljutni ebben a kérdésben? Ez egy nagyon fontos dolog. Úgy látom egyelőre az új bizottsági elnök programjából, hogy sikeres lehet ebben a történetben, Klára. Nem lehet eltűnni Magyarországról, mert a választói itt vannak.
Konkrét eredményeket miben lehet majd megmérni, hogy mi az, amit elért az Európai Parlamentben? Az nagyon nehezen lehet elképzelni, hogy egy ekkora szervezetben egy képviselő ki tud küzdeni egy európai szintű jogszabályt.
Így van, sőt, egy képviselő nem tud. Egy nagyjából 750 fő körüli parlamentben, most a britek miatt beszélek ilyen óvatosan, ott senkinek nincsen többsége. Senkinek. A német keresztény demokratáknak, akiknek talán a legnagyobb pártcsoportjuk van, 31 néhány képviselőjük van összesen. Ez mindig szövetségkötésről szól. Arról szól, hogy Dobrev Klára, bárki más megtalálja azokat az európai parlamenti képviselőket, képviselőcsoportokat, akikkel együtt ezt meg tudja tenni. Őnek viszonylag jó adottságai vannak, tényleg rengeteg nyelven beszél, kifejezetten könnyen építi ezeket a kapcsolatokat. Hát az önmagával is példátlan volt, hogy egy hajszál választotta el az egyik éjszaka attól, hogy az Európai Parlament elnök legyen úgy, hogy alig pár napja volt ott. Láthatólag az, amit is ahogyan képvisel, az sokaknak tetszik, azt remélem, hogy ez a szakmai munkájában is majd meg fog mutatkozni.
Milyen irányokban kell az Európai Parlamentben kapcsolatokat építeni? Szabad keze van-e ebben?
Szabad keze nincs. Egyik parlamenti képviselőnek sincsen szabad keze, mert ezekről a kérdésekről a párt elnöksége dönt. Milyen ügyben, hogyan szavaznak, kikkel szövetkezhetnek. Van egy nagyon egyszerű határ, ez ugye úgy hívja, hogy cordon sanitaire, a szélsőbali, szélsőjobb pártjaival nem keressük a kapcsolatot semmilyen módon, nem is engedtük oda közösen őket például a különböző tisztségekhez sem. Ezen belül már viszonylag nagy a mozgástér. Négy alapvetően mérsékelt frakció képezi a centrumát az európai parlamenti politizálásnak, a néppártiak, a szocialisták, szociáldemokraták, a korábbi liberálisok, illetve a zöldek. Ebben a körben kell megtalálni a szövetségeseket.
Ebből lehet valami mellé többséget csinálni?
Hogyne. Hát nézze, Ursula von der Leyen éppen Klárának írt egy héttel ezelőtti levelében azt mondja, hogy az európai minimálbér szabályozás az az első 100 napos programjának része. Ez fontos dolog. Nem egyszerűen mondja, hanem írja. És hát mégiscsak egy kereszténydemokrata politikusról beszélünk, tehát azzal az igénnyel léphetünk föl, hogy itt a néppártiak is és a zöldek csatlakoznak egy ilyen törekvéshez.
Itthon az önkormányzati választáson a DK milyen eredménnyel volna elégedett, mondjuk a fővárosban?
Ugye a legtöbb jelöltünk közös jelölt, de Budapesten, a kerületekben és a vidéki nagyvárosok jelentős részében, hát nagyon egyszerű a dolog. Nyilván azért dolgozunk, hogy Karácsony Gergely nyerjen, és azért, hogy mögötte egy ellenzéki többségű testület legyen. Mind a kettőnek ma van érdemi valószínűsége.
Ez az abszolút siker, ez a legjobb forgatókönyv az önök
számára. Természetesen.
Mi a második legjobb forgatókönyv? Két dolog képzelhető el, hogy Karácsony Gergely nyer, de nincsen többsége, vagy fordítva. Nem nyer, de van többség.
Mind a kettő természetesen egy sokkal bonyolultabb felállást jelent. A politikai súlya, különösen szimbolikusan nyilvánvalóan a főpolgármester személyének politikai hovatartozásának van. Arról fogják azt mondani, hogy ki nyerte meg Budapestet, Karácsony vagy Tarlós. Ebben az értelemben azt hiszem, hogy szimbolikájában annak van a legnagyobb súlya, hogy ki a főpolgármester. Másik oldalról meg, hát a főpolgármester béna kacsa is tud lenni, hogyha nem tud kiegyezni egy vele nem egyszínű többséggel, az ott egy nagyon komoly munka egy főpolgármesternek. Láttunk ilyenre példát, ma is látunk ilyenre példát országban sok helyen. Van, ahol nagyon sikeresen működik ez, van, ahol kevésbé.
De ha Karácsony Gergely nyer, akkor melyik politikai erő fog nyerni, aki beállt az ő támogatása mögé? Ezt elég nehéz lesz elmagyarázni a választónak, mivel mindenki azt fogja mondani, hogy mi, de sokan vannak.
Nem, az ellenzék győzött. A demokratikus ellenzék győzött.
De ez nem egy párt.
De ez érdektelen. Szóval itt Budapestről beszélünk. Én is azt gondolom, hogy Budapest pokoli sokat veszített erejéből, hát gondoljunk arra, hogy intézményi többségét, mint a többi önkormányzat elveszítette, a Fideszhez lojális önkormányzat is a főpolgármester szótlanul tűrte, Budapest sokat veszített színességéből, nyitottságából, nagyon sok a város üzemeltetési probléma, ezek a budapestiek problémái. Az, hogy pártvezetők mennyire akarják majd magukénak tudni a sikert külön-külön, az engem nem érdekel, mert azt szeretném, hogy a budapestiek közös sikere lenne Karácsony Gergely győzelme.
Együtt marad az a önkormányzati ellenzéki választási szövetség, aki Karácsony Gergely mögé beállt, mert akkor könnyebben elképzelhető, amit most mond, ha külön-külön megy tovább, akkor nehezebben.
Nyilvánvalóan ez egy koalíciós városvezetés lesz, és annak rendje és módja szerint mindenki arra készül, hogy megkötik azt a megállapodást, hogy ugyan támogatják a főpolgármesternek a programját, és ugyan teszi sikeresebbé Budapestet együtt és közösen. Ez a természetes, mert közös a politikai felelősség.
A fővárosi polgármester közös jelöltek ott mindenkinél megvan megállapodás? Tehát teljesen kész a rend, hogy ki indul, mindenki be van jelentve.
Igen.
Hát nincsen további vita. Ha ők győznek, az ugyanúgy lesz a közös, együttműködő politikai erők győzelme?
Igen.
Tehát ott sincs vita, hogy milyen színben mennek tovább.
Nincs.
A kerületekben a jelöltek, azok hova fognak ülni, hogyha beülnek a kerületek képviselőtestületeibe? A közös jelöltek, ha lesznek frakciók?
Ugye a közös jelöltek úgy közös jelöltek, hogy különböző pártoknak volt joga és lehetőség, hogy nevezzék meg a közös jelölteket valamilyen arányban. Azt feltételezem, mert ez lenne a normális, hogy lesznek olyan kerületek, ahol egy vagy több párthoz tartozó képviselők közös frakciót fognak alkotni, lesznek, ahol külön frakciót és kötnek egy koalíciós megállapodást. Nem hiszem, hogy lesz egyfajta egységes megállapodás. De érteni fogja, én úgy látom, ez a világ, hogy a felelősségek közös, együtt kell maradniuk, közösen kell vállalni a kerület vezetését.
Ha ki dönti el, hogy milyen formációban, frakciószövetség, együttműködés, koalíciós együttműködésben fognak dolgozni helyben?
A koalíciót azt gondolom, hogy mindenki megpróbálja kikényszeríteni a saját képviselőiből. Ez az elvárás. Ebben nem sokat szabad engedni, azt gondolom, a képviselőknek. Ők a pártot képviselik. Nyilván minden párt másként működik, a mi pártunkban ebben nagyon nagy rend van. Minden jelöltről mi döntünk végső soron. A párt elnöksége dönt. Ők aláírnak velünk egy politikai megállapodást. Nekik abban, hogy milyen politikát képviselnek, nincs döntési joguk.
Koalíciót kell kalapálniuk, ahova beülnek?
Nem kell kalapálni, mert azt gondolom, hogy ez a normális, természetes felismerés, és ennek kell megfelelni.
A többiek nem akarják, hanem azt mondják, hogy bent vagyunk, van infrastruktúránk végre, van lehetőségünk, saját politikát ugródeszkaként visszük tovább.
Nem, én azt gondolom, hogy ennél sokkal felelősségteljesebbek ezek az emberek. Nagyon sokat dolgoznak azért, hogy egy jobb Budapest és jobban működő kerületek legyenek. Én jobb véleménnyel vagyok általában, lehet azért, hogy elfogult vagyok a szakmám iránt ezekről az emberekről. Nem gondolom, hogy itt nekünk különös erőfeszítést kell tenni, hogy valaki ne dezertáljon ebből a természetes szövetségből, ami az ellenzéki szövetség.
Pártoknál sem merülhet föl egy ilyen elképzelés, hogy a közös hajóval bementek, de utána saját politikát kell építeniük, mert egy párt akkor létezik, hogyha fizikailag is létezik.
Természetesen soha nem lehet kizárni, hogy valaki megbolondul. Ilyen lehetséges. De azt gondolom, hogy az lesz a nagyon-nagyon szoros és a lényeget nem befolyásoló kivétel, hogyha ez valahol megtörténik. És ha megtörténik, akkor sem az elején fog megtörténni, hanem az 5 év le fog darálni egy-két embert, bármelyik oldalom. Hát nézze meg, Szombathelyen úgy lett többsége az ellenzéknek nekünk, hogy nem volt új választás, hanem a sok éves együttes kormányzásban belerogyott a Fidesz frakciója. Ilyen meg tud történni mindegyik oldalon, de azért az a tapasztalat, most már azért sok év ilyen tapasztalatunk van, sok ciklus, hogy meglehetősen stabilan meg tudják őrizni az önkormányzatok azokat az erőviszonyokat, amikkel elindultak, és az a kivétel, ahol ez felborul.
Azt látják-e már, hogy milyen önkormányzati politikát kell milyen ügyekben vinni, ha úgy alakul az önkormányzati választás, hogy erre lehetőségük van?
Nagyon más dolog egy országot vezetni, és nagyon más dolog egy várost vezetni. Én nem is hiszem azt egyébként, hogy a legtöbb politikus, magamat is beleértve, bármelyik szereple jó. Én azt hiszem, hogy nem én lennék a legjobb polgármester egyik településnek sem.
Hol legyen a villamos megálló?
Ezek végtelenül fontos dolgok, így van, de másfajta habitus kell, másfajta gondolkodás kell ehhez. Elsősorban is működni kell minden kerületnek, tisztaságnak kell lenni, rendnek kell lenni. Pokoli nehéz körülmények között, mert az egészségügy nagy része központosításra került, de mégiscsak, aki ott lakik és oda megy le a szakrendelőbe. Ő nem azon gondolkodik, hogy az Orbán Viktor felelőssége, vagy Németh Angéla felelőssége a 15. kerületben, vagy 11. kerületben László Imre felelőssége, hanem nem működik a kerület. Hogy a csodába kell segíteni a kerületi önkormányzatnak, hogy bár nem az övé a felelőssége a fenntartásban, de az övé a felelőssége. Ő a felelősség, hogy az ott élő emberek kapjanak tisztességes ellátást. Ezekkel az ügyekkel kell elsősorban foglalkozni. Nem politikai háborúskodásba kell belemenni a kormánnyal. Nem ezt gondolom. A kerületet élhetővé kell tenni. És sokszor valóban vitában a kormánnyal, de ezt is úgy kell csinálni, hogy ennek a levét ne a kerület lakói adják meg.
A kampányban sem kell belemenni politikai háborúskodásba a kormánnyal. Ez eddig a kampányban azt látjuk, hogy Tarlós Istvánt a Fidesz jelöltjének mondják, és ez egy nagy politikai kérdés. Nem arról vitatkoznak, hogy hogy menjen a metró.
Arról is, erre mondtam az elején, hogy de itt nagyjából ugye két teljesen normális közelítés van. Azért, hogy milyen kézben van Isztambul, hát ez egy fontos világpolitikai kérdés volt. Tehát milyen kézben van egy főváros, az egy fontos politikai kérdés. A centrális erőtér, ami mostanra lényegében megrepett, A következő lépés az, hogy ezt a meglehetősen monolitikus hatalmi rendszert, hogy a központi kormányzás és a helyi kormányzás is nagyjából egy kézben van, ezt sikerül-e feltörni? Ebben ez egy kulcskérdés, tehát van itt egy nagy politikai kérdés, és van egy normál város üzemeltetési, a város életéről szóló hétköznapi kérdések sokasága. Mind a kettő ott lesz a választók fejében. Van, aki az egyik jobbat érdekel, van, akit meg a másik érdekel jobban.
Ha elhozzák Budapestet, ez lesz az ég a központi rendszer föltörésében? Így számolnak vele?
Hogy éke, hogy ez a kifejezés ez pontos, ezt nem tudom, ebben bizonytalan vagyok, hogy szimbolikusan is és tartalmilag is ez egy nagyon fontos mérföldkő azon az úton, ami természetes, hogy az ellenzék nyilván kormányváltást akar, az meg biztos. Persze.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök, a Demokratikus Koalíció elnöke, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést most felvételről hallják.